Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, a stúdióban ma is itt van velem a Mediátortól Dankó Bence.
Sziasztok!
És Barabás Dániel.
Hello!
A fő témánkhoz pedig csatlakozik hozzánk Prezenszky Alex, a Mediátor social media menedzsere, akivel az online adakozásról és az adakozási kedvről lesz szó. A rövid hírek között lesz egy pár szürreális hír, ugyanis szó lesz a Facebook Horizonról, ami egy virtuális valóság, aztán szó lesz a húsmentes húsról, a KFC, a Tesco, a Burger King, a Beyond Meat sajtóturnét bejelentette, a Magyar Reklámszövetség zöld projektet és új díjat indított, és az első témánk pedig az, hogy a Burger King bejelentette, hogy a gyerekmenüből kihagyják a műanyag ajándékokat. Halleluja!
Halleluja! Nyilván nekik ez egy hosszú folyamat volt, mire ide eljutottak, hogy a vicekvacak tényleg sokszor pár napot megélő gyerekjátékokat, amit a menük mellé adnak, gyerekmenük mellé adnak, azt kivonják, mert azért ez egy elég nagy bevonzó erővel bírt, de mi nagyon örülünk ennek a hírnek, és várjuk a további márkák
jelentkezését. Arra kíváncsi, hogy ez mikor jelenti be a Kinder?
Arra én is nagyon kíváncsi vagyok egyébként, igen.
A reklámszakma viszont ilyen elég nehéz helyzetbe találja magát ezzel ennek a trendnek az esetében, mert ugye tényleg az ilyen kicsi ajándékok, kis emlékecske, merchandising, ez azért egy elég nagy és combos iparág, és most tényleg a fizikai tárgyaknak úgy tűnik, hogy rövidesen pár éven belül vége lesz, tehát ciki lesz fizikai tárgyakat osztogatni szupermarketekben, általában a kiskereskedelemben. Helyette ugye mi marad? Lehetne ugye...
Virtuális lángpallos, kiskorona, törzs
le
most.
Igen, tehát hogy akkor így törzs le most, ez az, ami lesz, és akkor a meg online kártya. De azzal ugye megint meg vagyunk lőve, mert megvan a WHO ajánlás arra, hogy 3 év alatt 0 képernyőidő jár a gyerekeknek, 6 év alatt hetente max. 20 perc, és akkor te a szupermarketként kimondtad a műanyagjátékot, most meg arra akarod rávenni a szülőknek a kisgyerekeit, hogy így a telefont, meg a tabletet, meg a számítógépet nyomkodják és nézzék, ami megint csak nem jó, úgyhogy nagyon gyorsan ki kell találni azt, hogy mi lehet az a mindenféle szempontból fönntartható kis ajándék gúdi, amit...
Van egy ötletem.
Hagyjuk békén a gyerekeket.
Ez az egy jó ötlet, de nekem jobb ötletem van. Kapjanak egy kis kártyát, amire rá van írva, hogy közös idő a családoddal, és akkor ezt felolvassák neki a szülők, mert ugye 3 éves gyerek az még nem fogja ezt elolvasni. Mit szóltok ehhez?
Nem rossz, bár akkor én már azt csinálnám, hogy mondjuk egy bevásárló láncnál legyen kis gyereksarok, és kapjon oda egy kupont, ahol tudom én, 10 perc ingyen játék a gyereksarokban.
Úgyhogy a reklámszakma meg a kreatív ipar most szeretné bejelenteni, hogy meg fogjuk oldani ezt a problémát is.
Következő témánk a KFC, a Burger King és a Tesco közös sajtóturnéja.
Illetve Beyond. Az a nagy sajtóturné, amivel ez a különös startup, a Beyond Meat indult el. Ők ugye mesterséges húst csinálnak, hús nélküli húst, ami hús hatású.
Mondom, hogy szürreális ez a mai műsor, igen.
Élményt kínál a húsfogyasztóknak, ugye.
Én már tudom, hogy hová tűnik a sok műanyag ajándék.
És ugye az volt ugye az elég izgalmas a nemzetközi szaksajtóban, ahogy a KFC, a Burger King, a Tesco sorra bejelentette, hogy Beyond Meat-en, ezen a húsmentes hús technológián alapuló termékeket fognak forgalomba hozni. Hát a Tesco ilyen előre csomagolt, vákumfóliázott formátumban kínálja ezt azoknak, akik otthon akarnak barbecuezgatni. KFC meg csirkeszárnyakat csirkehús nélkül dob piacra. Alapvetően ilyen nagyon bejáratott és elismert, és valamennyire konzervatív márkái az élelmiszeriparnak. Mennyire azt érezték, hogy nekik ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni kell. Kellenek olyan sajtóanyagok, kellenek olyan hírek, kellenek olyan posztok, amiben a Beyond Meat startup márkával egy helyen szerepel, meg egy oldalon szerepel a KFC, vagy a Burger King, vagy a Tesco.
Tehát a KFC-nek be is jött, amikor kijöttek a húsmentes mentes hússal órákon belül elfogyott a készlet, tehát úgy néz ki, hogy van.
Hát ez a kíváncsiság nyilván, nem tudom, ez hosszú távon működik-e.
Kérdés, hogy igen, ez meddig fog tartani, illetve hogy egyáltalán tényleg akarunk-e hús nélkül élni, vagy pedig tényleg az egész emberiség átáll, mert kénytelen átállni a húsmentes életre, úgyhogy lehet, hogy bele kell állni ebbe a trendbe, nem csak azért, mert ennek jó PR értéke van, hanem azért is, mert a bolygónk így tud fennmaradni, és így a márkák is fenn tudnak maradni.
A következő témánk a Magyar Reklámszövetség zöld projektet és új díjat indított, kommunikációs iparág szereplőinek fenntartható működésre való átállását. Kívánja ezzel ösztönözni?
Most ha beszéltünk a húsmentes húsról, beszéltünk a
valóságmentes valóságról, még csak ezután fogunk beszélni.
Az is jön még. Beszéltünk a műanyagmentes
Happy Meal-ről,
nem is Happy Meal, az
a Burger King,
menüről. Most itt vagyunk, hogy a reklámszakma is, a reklámszakmára is ráfér a zöldítés. Ezt ismerte fel a Magyar Reklámszövetség, és zászlókra tűzték azt, hogy hogyan károsíthatja kevésbé a kommunikáció és a marketing szakma a környezetet. Erre egy ilyen irányelvvel álltak elő, amihez várják sok szeretettel a különböző szereplőknek a csatlakozását, és adnak is pár tippet, hogy
igen,
hogy
kicsit féloldalas a kezdeményezése az MRS-nek. Ugye egyrészt létrehoznak egy zöld bolygó nagydíjat, erre lehet pályázni olyan gyakorlatokkal, meg olyan ötletekkel, amelyek csökkentik a reklámozás, marketing kommunikációnak a környezeti lábnyomát. Ez így alapvetően egy jó tág dolog, meg egy kicsit lehet, hogy semmit mondó, és éppen ezért nyilván úgy érezték, hogy kell tippeket mondani konkrétan, hogy ezt hogyan lehet csökkenteni, ezt a környezeti lábnyomat, és szerencsétlen rendezvényszegmest, vagy rendezvényes event szegmest találták be, felhívják a műanyagpohárak használatának a kerülésére, a rész PET palackok kerülését.
A papír alapú sajtóanyagok, dossziék kinyomtatásának a kerülését.
Tehát, hogy így alapvetően azért nem, és ők megfogalmazzák azt, hogy tudják, hogy ez azzal jár, hogy bizonyos reklámmal foglalkozó cégek versenyhátrányba kerülnek, mert
ez egy nagyobb költséggel jár.
Vagy bizonyos szolgáltatásaikat meg kell szüntetni, de azért nem egészen azt látjuk, hogy ezek olyan borzasztó, bátor és reklámszakmát velejébe megrázó lépések
lennének. Hát igen, főleg, hogy akkor nem beszéltünk mondjuk a papíralapú óriás plakátokról, meg POS anyagokról, amik azért szintén elég nagy mennyiségben készülnek el, és ott nem igazán jellemző, hogy újra papírból készül, mert ott van egy olyan technológiai eljárás, hogy muszáj, hogy jó minőségű papírból szépen, színesen, dekoratívan álljon ott az a POS display.
De nem akarunk kugarcoskodni, egyébként tökre szeretjük az MRS-nek ezt a kezdeményezését, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sok pályázat érkezik majd az MRS-nek a zöld bolygó díjára a reklámszakmából.
A következő témánk a valóságmentes valóság, a Facebook Horizon, a virtuális valóság a Facebook platformján, amely még inkább odaláncolja az embereket. Hát, megnéztem ezt a spotot, amit küldtetek, nekem azért hát több minden Frink miatt felállt a szőr a hátamon, de így alapvetően kilökte a szervezetem.
Egyelőre a mi szervezetünk is kilöki ezt, én legalábbis nem éreztem különösebb indítatást arra, hogy ennek a Horizon világnak szeretnék a részesévé válni. Kérdés, hogy a Facebook milyen csábító eszközökkel fog bevonzani minket. Lehet, hogy a virtuális valóságban is lehet majd lájkokat gyűjteni, csak mondjuk buksi simogatás formájában. Nyilván meg lesznek erre az eszközeik, de igen, az izgi, amit te mondasz, hogy egy napból rengeteg időt töltünk a Facebookon, így pedig most már nem csak a Facebookon, hanem a Facebookon.
Te nem vagy a Facebookon?
Van profilom, de eléggé célzottan, meg keveset használom. Szinte csak a Messenger-t.
Mindenki ezt mondja, majd nézd meg a képernyőidődet hétvégén.
Megnézem. És nem nézel reality-sokat sem.
De azt igen, meg Instagramozni, azért többet Instagramozok.
Na most egyáltalán nekem az a kérdésem, hogy a virtuális valóságra mi szüksége volt az emberiségnek?
Alapvetően az, hogy azért tényleg egy virtuális valóság headsetet felpróbálni, akár azt az Oculus Riftet, amin a Facebook Horizon fog futni, amire kitalálták, akár más gyártóit. Ezek alapvetően egy ilyen proof of concept eszközök egyelőre, de azért ez egy nagy élmény, tehát hogy ez tényleg olyan, hogy így elsőre fölveszed, életedben nem volt még rajtad, akkor ez egy jó pofa dolog, tehát hogy tényleg úgy bevonza az embert, és nyilván ideig, óráig ez így tud is működni. Nekem az a kérdésem, vagy az az izgalmas, hogy ez hogy lesz hosszú távon fenntartható, érdekes, ugyanúgy, ahogy a Second Life-nak is ugye a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején volt egy rohadt nagy hype-ja, egy csomó márka bevásárolta magát a Second Life világába, és akkor ott butikokat, boltokat, ilyen virtuális valóság koncerthelyszíneket nyitott, és azért most arra a Second Life az azért összeesett egy ilyen hobby, nis, Second Life-ozós rétegnek így a kedvére megmaradt, de azért ma már nem neveznénk egy olyan mainstream szolgáltatónak.
Majd a Facebook Horizon behozza ezt, és most szeretném felhívni a social médiás kollégák figyelmét, hogy kössék fel a gatyájukat, mert hamarosan Facebook Horizon kampányokat kell kitalálni, és az lesz az izgalmas világ.
És az lesz az izgalmas, hogy az eddig megszokottaknál sokkal-sokkal többet kell majd kreatív munkatársakkal együtt dolgozniuk.
Rárepülünk a fő témánkra, amely az online adománygyűjtés lesz. Itt folytatjuk. Rebrief. Hogyan változott az online adományozás, és milyen az adománygyűjtési kedv Magyarországon? Ez a fő témánk, aki pedig itt van velünk, Prezenszky Alex, a Mediator social media menedzsere. Szevasz!
Hello, sziasztok!
A témánk apropóját egyértelműen a Zente esete adta. Ugye egy beteg kisfiúról beszélünk, akinek egy borzasztó drága kezelésre kellett pénzt gyűjteni a szüleinek, és viszonylag borzasztó rövid idő alatt összejött 700 millió forint, ami azt gondolom, hogy mind idő, mind pedig összeg tekintetében egy rekord a közösségi médiában, meg ugye egyébként is az adománygyűjtés történetében. Ezért gondoltuk, hogy megkérdezzük azt, hogy vajon hogyan változott az adománygyűjtés mechanikája a social media megjelenésével, és mik az új eszközök, amikkel lehet élni ma.
Kezdhetjük szerintem a legelején, még így az entés ügyjel, elég érzékeny téma, de ugye a legtöbben az utóbbi egy hónapban hallottak valószínűleg a kisfiúról, a betegségről is, meg ennek az egésznek az összegéről, mennyibe kerül ez a gyógyszer, és hogy tényleg elvileg meg is gyógyulhat ettől, tehát hogy ugye itt 2 éves kor alatt, hogyha ezt beadják neki, akkor elvileg ez életmentő lehet. Zentének az oldala, ahol ez az egész adománygyűjtés folyt, meg ahol az összes többi csatornáról ide irányították az embereket ugye a social médiába, a Facebook oldalára. Ez nem egy új dolog, tavaly októberben hozták létre az oldalt, tehát ez már pont majdnem egy éves az egész. Volt több adománygyűjtés is Zente javára már, tehát ez ami mostanában az utóbbi két-három hétben nagyon felpörgött az ügy, amögött már egy sokkal komolyabb kampánynak is nevezhetjük egy ilyen áll, egy egyéves komoly stratégia, ahol nagyon jó minőségű videót láthatunk, ami magyar-angol nyelven elkészült, tehát nem csak a hazai adományozókra gondoltak, hanem nemzetközi vizekre is ugye ezzel kieveztek, és nem csak arról a bizonyos egyképről szól az egész kampány, ami szerintem mindenkinek megvan a fejében, ugye
a kiskutya is.
Így van, a hátsó végtag nélkül kiskutyáról, igen, és az entéről.
De azt mondtad, hogy emögött van egy komoly stratégia, lehet, hogy akkor egy komolyabb ügynökség áll emögött, és nem kifejezetten a család indította ezt, hanem a család felkérte.
Nincs kimondva, de hogy valószínűleg ez lehet, igen. Igen. Vagy ők nagyon ügyesek, tehát, hogy ezt el kell ismerni, hogyha ők csináltak, akkor nagyon jó ez az egész. Ha van mögött egy stáb, akkor is egyébként, mert hogyha ezt egy példának ki kell emelni, akkor ez tökéletes példa egy ilyen social media jótékonysági cél elérésére, vagy hogy egy ilyen ügy mellé állásra.
Ahogy mi volt a nagy boom? Mi jelentette ennek a kampánynak a beindulása?
Egyetlen egy pontot szerintem nem lehet így megnevezni konkrétan, hogy valaki kirakott egy posztot, és akkor ebből lett, de hogy az látszik, hogy egy időben jelent meg véleményvezéreknek a különböző platformjain az ügy, szakmai csoportokba bekerült a poszt, olyan csoportokba, ahol más ügyek nem nagyon mennek át így a rostán, ugye eléggé szűrik ezeket, hogy miket engednek át. Na most ez egy jó kérdés, hogy miért pont ezt, meg miért pont így, miért jelent meg a különböző influencerek platformjain, aztán még a médiumok teret engedtek neki, tehát ugye főműsoridőben ment le a legnagyobb csatornákon, a rádióba is utána beengedték, tehát hogy igen.
Jogosan merül fel a kérdés, és szerintem ezen nagyon sokan vannak így, hogy nem Zente az egyetlen beteg kisfiú. Ugye ezt főleg azok róhatják föl, akiknek szintén van beteg gyermekük, iszonyat hosszúak a várólisták, mégis az érzékenyítés itt nagyon jól sikerült. hogyan lehet ezt hatékonyan csinálni?
Hogy hatékonyan tovább csinálni.
Vagy tovább csinálni, egyébként a... is mondjuk úgy, hogy másokra is ez kiterjedhessen.
Ahogy én láttam, a család, miután összejött a pénz, utána tovább folytatták a kampányt.
Így van, igen. Most ugye alapból úgy lehetett nekik utalni, hogy nem egy alapítvány számlájára, hanem az övékre, ezért miután meglett az összeg, ők már nem is fogadtak utána adományokat, mert már azt nem használták fel, csak ezt az előre kitűzött összeget. Így most próbálják különböző SMS alapítványok felé is terelni ezt a úgymond most összegyűlt népszerűséget, plusz a különböző SMS beteg gyerekeknek felhívni az ügyeire így a figyelmet. Én ha legutoljára jól emlékszem, olyan 24 vagy 30 körüli ugyanilyen kis beteg gyereknek rakták ki a fényképét, elérhetőségét az oldalukra, tehát most próbálják feléjük terelni így az érdeklőket vagy a segítőket.
Ahogy mondtad, itt azért egy viszonylag profi gépezet indult be, és használta ezeket az új platformokat. Ez feltételezi, hogy aki ilyen kampányt akar indítani, igazából mindegy is, hogy milyen témában, annak jól kell beszélni ezt a nyelvet. Mik ennek az eszközei?
Én úgy láttam ebbe a kampányba is, hogy ugye már utána cikkek is foglalkoztak vele, HVG Index a betegségnek a részleteit, de nagyon ilyen személyes nyelvezete volt a posztoknak, ahol ugye kommunikáltak a követőkkel, ami még akkor egyébként ilyen hát pár ezer, pár tízezer volt, most már bőven 100 000 fölött van ugye az oldalnak a követőszáma. Teljesen őszintén így nyíltan leírták, hogy az egész sztoriát, hogy ugye a születéstől kezdve egészen addig, hogy a betegség, hogy alakul ki, mik a az erre utaló jelek.
Hát ez az alap, nem? Tehát ez az alapkövetelmény, hogy ez
lenne az alap, de egyébként tényleg, hogy még civil szervezetek sem, tehát nem családok, hanem még profi civil szervezetek sem beszélik mindig jól ezt a nyelvet. Egy csomószor látunk olyat, hogy rossz minőségű fényképpel indítanak kampányt a közösségi médiában. Itt ebben az esetben tényleg volt egy személyesség egyszerre, miközben profin volt felépítve a kampány, meg profin volt megfogalmazva az egész mondandó.
Eszembe jut, néhány évvel ezelőtt volt egy botrány egy daganatos gyerekekkel foglalkozó alapítvánnyal kapcsolatban. A legtöbb kampánya hamis volt. Ugye akkor ott joggal elment a bizalom. Hogyan lehetett ezt a bizalmat visszaállítani egy hasonló ügy érdekében?
Hát nincs erről kimutatás, hogy mennyire vesztették el a bizalmukat az alapítványokkal szemben az emberek, akik adakoznak.
Arról van, hogy megcsappant az adomány.
Így van, tehát az biztos, hogy ez megvan, de hogy valamilyen bizalomvesztés, ahogy mondtad, az alapítványokkal szemben biztos, hogy van, és itt magánszemélynek utaltak. Tehát ugye ez is, amit az előbb mondtam, hogy az entek úgy gyűjtötték ezt az összeget, hogy a bankszámla sem egy alapítványhoz tartozott, hanem azt az édesanyja vezette, és a posztokban is úgy látszott, hogy ő kommunikál így a közvéleménnyel. Tehát, hogy...
ez is erősítette ezt a személyességet,
így van.
És ez hitelesítette az egész ügyet. Itt viszont fölmerül a kérdés, hogy a közösségi médiában gyakorlatilag már bárki indíthat ilyen adománygyűjtést, akár civil szervezet, akár egy magánszemély, egyfelől ez tök jó, mert ott van a Facebook fundraiser, ott van a Patreon oldal, tényleg bárki bármilyen ügyben elindíthat egy adománygyűjtést. Nem vész el a jó ügy ebben a nagy zajban, meg nem vész el a hitelesség egy ilyen közegben.
Tényleg itt az a fontos, amit te is mondtál, meg amit már azóta többen is észrevettek, hogy megfelelő stratégiát kell felállítani, akárhogy nézzük, tehát ezeket az eszközöket ennek megfelelően kell használni. Ezek mind érzékeny ügyek, de hogy tényleg pontos terveket kell ehhez felhasználni, hogy elérjék a céljukat. Itt is ez volt, még a képek minőségét is úgy említetted, hogy az sem mindegy, a különböző technikai dolgok, például, hogy a gyűjtés közben jelzik az adományozni kívánó emberek, hogy külföldről nem tudnak utalni, bármilyen technikai problémájuk van, és ők erre nagyon gyorsan reagáltak. Tehát, hogy minden tudtak a időben kezelni, az nagyon fontos, hogy meglett az összeg ilyen gyorsan, és ugye még itt kapcsolódik bele az influencereknek is a szerepe.
Pro és kontra is influencerekről amikor az influencerekről beszélgettünk, mennyire hitelesít egy márkát, vagy pont, hogy mennyire rombolja inkább a márkát, a márka hitelességet itt ebben az esetben, ezt hogy látod, hogy működött?
Mondjuk egy Magyarorsi Csabának a példáján kiindulva, nála például csak jó példát láttam erre, Tehát, hogy amilyen ügyek mögé állt, ott egy-két napon belül, meg rövid időn belül meg lett a kitűzött összeg, nagyon durván megugrott az adakozási kedv, de ez ugye az influencertől is függ. Itt Zente esetében a végén már egyébként nem csak az anyukák osztották meg, akik elvileg az első körben ugye ezt a hírt elkezdték terjeszteni, hanem már minden nagyobb névhez oda jutott, de ahogy mondom, egy magyarosinál például szerintem itt a hitelesség nagyon számít, hogy milyen influencert választunk egy ügy mellé, ennek megfelelően kell választani a szemét.
Az influencer használatra egy másik példa, ami nem biztos, hogy annyira jó volt, az Amazonas ügye, ugye az Amazonas erdőtüzek ügye, ahol már tényleg mindenki beállta mögé a történet mögé, és mindenki gyűjtötte az adományokat. Én ott egy picit azt éreztem, hogy nagyon elaprózódott az, hogy milyen influencer, vagy milyen híresség gyűjt, kinek gyűjt, melyik szervezetnek, és az vajon tényleg egy létező szervezete.
Igen, hát ott ugye leginkább a Facebookon keresztül ment a gyűjtés, ráadásul a fundraiser rendszerén keresztül, tehát nem is úgy, hogy utalással. És hát ott is Magyarországon is több kampány indult, úgymond, de ott mindegyiket láttuk listázva, hogy ki áll mögötte, ki készítik ezt. Hát ott felmerült így több kérdés is ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán ez az Amazon Watch mikor fogja megkapni a szervezet, ugye az adományokat, amiket a Facebookon keresztül eljutottak hozzá. Kell-e egyáltalán adományozni erre? A Notre Dame-mal ez az összevetése volt annyira etikus egyébként, hogy
milyen, arra... Mi volt az összevetés?
Hát, hogy arra milyen gyors, mennyien adományoztak, ja, mennyi pénz gyűlt össze, milyen
rövid idő alatt.
Igen.
Hát de közben meg nincs benne igazság, mert erre is nagyon sokan adományoztak.
Persze, tehát ennél is egyébként rengeteg volt, ráadásul itt még ugye az ismerőseink között ez már belehúztak egy olyan social vonalat, hogy meg is oszthatod, hogyha te adományoztál, ami már megint egy olyan, hogy...
Egy kis nyomás gyakorlás.
Igen, persze.
Tehát megosztják ezt az emberek? Szívesen megosztják?
Hát sokan megosztják.
Egyébként a Facebooknak a rendszerén, ha nem osztod meg, akkor is úgy látszik, mintha egy eseménybe vennél részt.
Prezenszky Alexszel beszélgettünk, a Mediator social media menedzserével. Alex, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ennyi volt már a Rebrief. Jövő héten is jövünk, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.